Harmadik fejezet, melyben apa és anya első napjáról megtudunk egyet mást. Kisvajkai és Kőröshegyi Vajkai Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros, s felesége született Kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé lihegett, és a szemhatár alján nem sokára füstös, fekete ponttá zsugorodott. Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség ért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem bírtak elmenni. Aki elutazik, az tova tűnik, az megsemmisül. Az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszarévet képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsirta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig, legfőlebb egy napra, egyszer, amikor elutazott Ceglédre, vagy fél napra, a tarligeti kirándások alkalmával, s akkor is alig várták. Milyen nehéz volt elképzelni, hogy most nem jön haza velük. Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Leorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan, mint egy váratlan, gyorsan behantolt sírdombot. Mégis érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett köröttük a csöndben, mert a vonat hagyott maga után. Vékonyka vasúti tiszt közeledett piros szallaggal, szárnyas kerékkel a karján, ki a vonat indulásán a sínek között állott, és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment. Arca sápat volt, de szűk homlokán a sapka ellenző alatt éretten virítottak a megyszín nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha. Szippantgatta levegőt, mert állandóan átha gyötörte, s bal orjuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie. Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt. Az asszony figyelmeztette urát, Ákos is látta már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mit évők legyenek. Elfordították fejüket, nem akartak vele találkozni. Cifra Gézát 9 év óta ismerték. Annak idején, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban, és Vajkaiék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit. Többször meghívták ozsonnára, néhányszor vacsorára is. Cifra Géza elfogadta meghívásukat, csupa félszegségből, mert ő nem tudott nemet mondani senkinek. Dicsérte az ozsonnát, vacsorát, a katolikus nőegyleti bálban pacsirtával táncolt a 2. 4-est, a tarligeti tavon nagyobb társasággal csónakázni vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük. Más társaságba került. Pár dínokkal, obskrús hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világok közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennél fogva szégyelte barátait, mint feleségét az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük, titokban találkoztak az egyiknek vagy másiknak lakásán, és itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit, főképp egymást. Annyira irigykedtek egy borostyán szopókáért, egy új ezüst cigarettatárcáért, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen még mindig a barátság keretén belül, és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát. Cifra Géza nem volt ennyire irigy, ennyire rossz lelkű, és ezért olykor undorodott is tőlük, de mégsem tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és a gonoszság tartott össze, a szenvedély erős kapcsával sivár műveletlensége kötötte, és szerette hülye diáktréfáikat, disznó vicceiket. Lassanként el is hidegedett a közte meg a Vajkaiék között való barátság. Csak épp köszöntötték egymást, pár szót váltottak, mikor így alkalomszerűen találkoztak. Pacsirta nem emlegette Cifra Gézát, hiszen sokan voltak ilyenek. Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el. Neki, épp ő neki, nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája? Mi volt a bűne? Semmi, bizonyára semmi. Soha egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást nem tett semmire, akárcsak a többi férfi. Mindössze annyi történt, hogy 9 évvel ezelőtt, ismertségük első évében, egy március estén illedelemből hozzácsatlakozott a magyar király előtt, s a jó időről, meg a rossz időről beszélgetve a Baross kávéházi kísérte és Pacsirta, a szülei boldog meglepetésére pár perc késedelemmel érkezett haza a vacsorához, mely rendszerint 8 óra tájban szoktak elkölteni. Vajkaiék ezt nem tudták elfelejteni. Évek múlva is erre a titokzatos esti sétára gondoltak, és Cifra Gézát családi legendával övezték, mely egyre nőtt bennük, anélkül, hogy valami is táplálná. Hol lenézték, hol vádolták, hol pipotya fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élfhajhásznak tartották ezt a vékony dongájú gyatra, de nem egészen rossz indulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az ő volt. Nevét sohasem ejtették ki. Kétségtelen az, hogy Vajkaiéknak egy időben roppant tetszett. Legmerészebb álmaiban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóra való, megbízható, házias fiatal emberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztonadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kissé izzadnak és elpirulnak, mikor beszélnek. Géza közéjük tartozott. Mindig zavarban volt. Mihelyt értelmesebb emberekkel került össze, rosszul érezte magát, gyötrem tükröződött az arcán. Kint volt ránézni. Félt mindentől. Félt attól, hogy korán jön, vagy későn megy, félt, hogy megsértik őt, vagy megsért mást, félt, hogy sokat beszél, vagy keveset beszél, attól is félt, hogy sokat teszik, vagy keveset teszik, és vendégségben rendszerint 2-szer visszautasított valamit, míg 3. kínálásra vett belőle, félre billent fejjel, mentekező mosollyal. Most sem tudta, mit tegyen. Arról fogalma sem lehetett, mit jelentett ő, ennek a 2 szegény öreg embernek. Csak azt érezte, hogy kissé hidegebbek iránta, mint annak előtte, de ezt természetesnek kellett tartania. Oda menjen-e tehát, vagy ne menjen? Legjobban szeretett volna eltűnni, észesen venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, állatlanság lenne, megijedt szándékától, és mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett. Oda ment. Ákos, ki mi mindig ott állt a feleségével, csak akkor rezzent össze, mikor Cifra Géza kesszűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve üdvözölte őt. Elutazott? Kérdezte. El, szólt az apa rekedten. Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Cifra Géza mindig rettegett. Tulajdonképpen, kezdte anélkül, hogy folytatná. Ilyen szókkal töltötte ki a társalgás hézagait, de nem sok eredménnyel. Mosolygott, elkomorodott. Meleg-hideg borzongatta, nagyokat nyelt. Arra gondolt, most már elég ideig volt itt, vagy rögtön arra, hogy kevés ideig volt itt, nem lehet még elmennie. Ádám csutkája leföl mozgott gugás nyakán. Zavarában megnézte zsebóráját. 2:47, mondta vasutas nyelven. 5:20-kor ott lesz. Apa nem felelt. De anya mosolygott rá, szívesen, marasztalóan, mint egykor régen. Nem késik a vonat? Kérdezte tőle. Nem, felelt Cifra Géza. Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet, tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte sapkáját civil módra. A 2 öre kifelé indult. Hosszú délután volt előttük, és minthogy nem tudták, mit csináljanak, hazafelé tartottak. Még siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami. Ákos 5 éve elhagyta megyét, betegségére való tekintettel nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évekké olvadtak. Észesen vette, 59 éves lett. Sokkal öregebbnek látszott, legalább 65-nek. Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi utcában megvette földszintes házát, megkuporgatott garasaiból, meg abból a vagyonroncsból, mely anyai nagyatjáról, Körcsi Gedeonról maradt rá. Egyebben nem volt se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott járkálni hátatett kézzel, belefáradva a semmittevés unalmába. Várt, hogy felesége és leánya fölkeljen, aztán, hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt, aztán, hogy leszedjék az asztalt. Tetvet nyugtalanul, szemében aggodalmas fényjel. Társaságba évek óta nem járt. Nem ivott, nem dohányzott. Gál doktor, házi orvosa, meg a pesti tanár, mikor fönn járt, az érel messzesedése miatt eltiltották a szesztől is meg. Ami jobban fájt, az ő kedves szivarjaitól. Egyetlen szenvedélye, vagy a múltból megmaradt, az volt, hogy bejut az udvarra néző kicsiny mindig nyírkos szobájába, és elővette nagy híván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról, vagy Csergő Géza élvezetes becses művecskéjét egy címerek fejlődéséről is lapozgatta. Értett a heraldikához, a címertanhoz, a diplomatikához, a levéltanhoz, és a fragistikához, a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latin nyelvi adományozó leveleket, literae armales, melyeket valamelyik régi király iratott. És nem akadhatott kezébe oly nyílt cédula, oly perbe hívó, exekucionále, vagy káptalani, vallató fasszió, erről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni. Egy szempillantás is látta, hogy sarjazzanak szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett szárnyú sas, vagy egy aranygolyó. Élvezte is hivatását minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantania a nagyitón egy egér rágást, egy mújfúrást, vagy egy zegzugos szújáratot, és közben leszívni mélyen a penész savanykás illatát. Itt élt, a múltban. És amint mások a jövendő mondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak őhozzá sokáig messze megyékből előkelő urak, kik múltjukat óhajtották megismerni. Fiatal korában kenyérkeresetből üzte a törvényes származás kimutatását, a filiációt, a dekuciót, de később nem tudta abba hagyni, hogy már szükségesen volt rá. Úgy merült bele egy donáció régiába, mint valami izgalmas sakrejtvénybe, és kereste a nagyszülőket, szépszülőket, dédszülőket, aztán a legérdekesebbet, az őst, a vagyonszerzőt, a primus asquirenst, ki leleményével egész nemzedék szerencsét alapította meg, vitézi tetteivel dicsőséget sugárzott minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillagkeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott, nagy tisztelettel beszélt azokról, kik udvarképesek. Ha nem akadt munkája, ismerőseit szedegette elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladt a genealógiai tabella, át is rándult vele együtt a szomszéd megye levéltárába, hogy újabb adatokat gyűjtsön, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már sem ő, sem az okmányok nem adtak pontos fölvilágosítást. Így családfája, mert Ákos rajzolni kezdett, abba maradt. Lombosodó ágai elhervadtak, mint a pusztító vihar dúlta volna föl. Valahányszor kezébe került ez a rajz, a többi iratai között gúnyos mosoly suhant át arcán. Cifra Géza nem is volt nemes ember, csak afféle közönséges jöttment. Mi mindent tudott azonban mesélni az ő őseiről, kiket jobban ismert az élőknél. A Vajkai Ádámokról, Sámuelekről, kik fölvidéki sas fészkeikben laktak, leányokat raboltak, a nőkről, a Klárákról, Katalinokról, Erzsébetekről, míg Mária Terézia púderes bájain szerepeltek, vagy felesége családjáról, a hatalmas bozsókról, birtokaikról, melyeken a 18. század közepéig főúri gazdaságban éltek egy-egy szóról, mert a régi atyafiak elejtettek valahol századok mélyén, és arról az arany liliomról is, mely címerük vörös mezőnyében nyiladozott. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéllel nem is rendelkeztek, mert nemességüket donációs birtokkal kapták. Címerüket is ősi, úzusz jogán használták. Dolgozó szobája falán berámázva függött a címer, s családfája is, mert évtizedes fárasztó munkával második Endréig vezetett vissza, és tulajdon kezével pingált ki halvány vízfestékkel. Szerény állására, kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császár és királyi kamarasságát, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hiú ember, ő csak az elv érdekelte. Az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem. Munkájával 50 éves korában elkészült. Minden vajkai és bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Böngészgetett régi pergamentekben, papírokban, hártyákban, üldögélt, dolgozószobája nyikorgó kerevetén, melyet török mintás szőnyeg borított, megfakulva ebben a régiség tári levegőben. Ült itten, s a jövőre gondolt. De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nem sokára meghal. Erről az öreg emberek kíméletlen közönyével, döbbenetes tárgyalagosságával beszélt, ami pacsirtát meg a feleségét is gyakran megríkatta. Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet állított, sötét barna márványból, rávésetve aranybetűkkel. A vajkai család sírboltja. A sírt rendben tartatta, pázsitját öntöztette, négy puszpángot ültetett rá, és olajfestékkel festette be azt a padot is, melyen a temetői látogatások idején merengeni szokott. Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendekezett, hogy a tiszta szobában ravatalozzák föl, a folyósot vonják be feketével, de csak két pappal temessék. Testamentumát lepecsételt borítékban, íróasztala alsó fiókjába zárta, és figyelmeztette feleségét, hol találja majd meg akkor. A halálra való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta. Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egyet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében, a halotti könyvecskével, így mondta mindig, könyvecske, a városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét, és hazajövet még egyszer föllapozta a füzetet, nézte, bevezették-e a díjtételt, s kezével, melyen kéken puffadtak a kemény, meszes erek, sárga reszkető ujjaival mutatta családjának, hogy minden rendben van. Most, hogy az aszfalton lépkedett, nem volt már nála a fehér csíkos gyapotakaró meg a kulacs, de úgy ment, mintha terhet viselne, nagyobbat, mint elébb. Felesége is gyámoltalan járt a fal mellett, mint egy oltalmat keresve. Kisdiákok cirkáltak az utcákon, hazatérve a szeptember elsői könyvvásárról. Eladták kigumizott könyveiket, újakat vettek helyettük, s nevetgélve a tanárokról beszélgettek, főképp a két legszigorúbbról. Málvádiról, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges szúnyogról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák. Fél óráig tartott, míg hazavánszorogtak a Petőfi utcába, melynél már elfogyott az aszfalt, és két oldalt gazzal fölvert, nyílt árok futott. Derék szomszédjuk, Veres Mihály, kűn ült az utcán, árral, dikicssel kezében. Veres Mihály foltozó varga volt, küszködő, őszbe csavarodott kisiparos, ki egészségtelen sötétes műhelyében, melyben három tégla lépcsőn lehetett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áporodott csirisszak szállt ki innen, mely vajkaig lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udaron hancurozott, disznólak, üres kocsi színek között. Szemben emelkedett a vajkai ház. Ez a takaros, fehérre meszelt porta most a csöndben aludt. Az öt utcára néző ablak be volt csukva, függönyeik leengedve, krémcsipkéik az ablakpárkányra lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül. Ákos előkeres a zsebéből a mindig nála lévő kulcskötegeket, kinyitotta a fekete rácsos kaput, bementek. A szobajtot bezárta maga mögött, és mint hogy belül két részszögön, télen-nyáron vastag falszőnyeg függött a léghuzam ellen, azt most is gondosan odaakasztotta. Kongó lakás fogadta őket. Csak ekkor kezdtek beszélni. Hogy bírjuk ki? Szólt az asszony, könnyezve a szűk folyósón. Majd kibírjuk, mondta apa. Péntek, szombat, vasárnap, számolta a nő az ujjain, mint a rózsafüzért morzsolva imádkozna. Aztán hétfő, kedd, szerda, csütörtök, és megállt sóhajtva. Péntek, egy hét, egész hét, apa. Mit csinálunk nélküle? Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott. De mintha az asszony mindig könnyezett, megjegyezte. Na, ne sírj, ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk, anya, mondta minden meggyőződés nélkül, és bement az ebédlőbe. Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányiraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival, melyeket pacsirta máskor a kis morzsa kefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes. A tiszta szobában, mielőtt elment, rendbeállította a székeket, a hálóban előre megvetett az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát. Az éjjeli szekrényt kikészítette, a két pohár vizet, az üvegbúrás aranyúra mellé, az almáriumra oda tette a mécsest, a gyufát is, hogy majd meggyújthassák. Anya a leányszobában rakosgatott. Ákos tanástalanul benyitott ide is. A leányszobája valaha tiszta, fehér kápolnához hasonlított. Festései azonban idővel megkoptak, sejem párnái bepiszkolódtak, megszürkültek. Üres, szépítőszeres tégelyek álltak a szekrényekben, imakönyvek, melyekből szentképek csipkés szélei látszottak, német fölírással, bársonyba kötött, cirádás emlékalbumok, bári legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illatzacskók, hamis fürtök, melyek spárgán fügtek. Pacsirta tükre az ajtó mellett, a legsötétebb sarokban lógott, északnak fordítva. Csönd lebegett mindenen. Milyen üres itt minden, sóhajtott az anya, s mutatta kezével. Ákos nem tudott mit mondani, és mint hogy a hosszú házasság alatt elvesztette a kezdeményező erejét, ismételte. Milyen üres? Átmentek megint az ebédlőbe. Itt az üveg szekrényben csillogtak a velencei emlékek, a balatoni emlékek, a kászbádi poharak, melyeket egy életen át fölhalmoztak, és öntudatlan kegyelettel őriztek. Villogtak az apró cseprő tárgyak is, melyek már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák. A bazári ibrikek, a csöpp porcelán kutyusok, az ezüstözött kancsocskák és aranyozott angyalkák, a vidéki élete rémes bálványai, melyek a támlás divány felső állványára, oszlopos rekeszektől elválasztva, minden nap külön-külön darabonként letörölgetve kerültek, és összerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is mély fájon meredtek rájuk. Dobozi, a magyar hős, ki a törökök elől menekülve hitvesét tartotta csupasz mellén, az első magyar minisztérium, és Battyányi kopasz fejével, ki térdre ereszkedett, és karjait kitárva várta az osztrák zsandárok gyilkos golyóját. Menjünk ki talán a kertbe, indítványozta az asszony. Menjünk ki. Kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a smaraggyöpön. A kútnál edény állt, benne poharak, és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napraforgó hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napi mádó arcát. Vadgesztenyefák, akácok, ecetfák meredeztek. Hátul a falnál az alkörmes mutogatta sötét érett bogyóit. Leültek a padra, melyen pacsirta horgolni szokott egymás mellé. Szegényke, szólt anya, legalább kipiheni magát, aztán... És nem szólt többet. Micsoda? Hát, ha akad valaki...
Ki valaki?
Valaki, mondta az anya félénken. Valami szerencséje, tette hozzá bátran az asszonyok megható szemérmetlenségével. Az apa ingerülten elfordult. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott, de azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arszpirító fölsülést okozott neki, durvának tartotta felesége megjegyzését. Vállat vont. Majd alig hallhatóan mondta. Ugyan? Zseborát nézegette. Mit is mondott? Kérdezte.
Kicsoda?
Ő, szólt az öreg úr, és felesége megértette, hogy Szifra Gézáról van szó.
5:20-kor.
5:30, felelt az apa. Most érkezett meg. Ez a gondolat kissé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végig haladtak az orgona bokorok közt, melyek alatt kőtörpe állt ört. Pacsirtával együtt ebben az időben indultak sétálni, néptelen mellékutcákon a Kálváriáig és vissza. Most nem mentek el. Többször körül járták a kertet egymás mellett, egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem ragadták el, és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta a godalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét, melyet egyedül kell tölteniük, rosszul kezdődik, nagyon rosszul. Végtelennek, kilátástalannak rém lett. Pacsirta megígérte, hogy mihelyt megérkezik, hazasürgönyöz. A sürgőt megírták otthon, csak föl kellett adnia. Mindössze ennyi volt. Szerencsésen megérkeztem. Lassan bealkonyodott. Darabig várták a sürgönyhordót künn a kertben, de mert itt nem találták helyüket, bementek abban a hitben, hogy akkor mindjárt megérkezik. Múltak az órák, mégsem jött. Ákos bezárt az ajtókat, mint minden este megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhája mögött nem áll-e valaki, majd 9 tájban, mikor rendesen leszokott feküdni, a hálószobába tért feleségével, és itt az ágyra heveredett ruhástól. Elcsigáz a fáradtságtól azonban, elnyomt az álom. Álmában ismét a Széchenyi utcán ment feleségével, meg Pacsirtával az állomás felé. De most letértek a rendes útról, és egy kevésbé ismerős utcába csaptak. Aztán az alagúton át, mindenféle kerülőkkel valami fatelepre jutottak. Itt egyszer észrevette, hogy leánya hiányzik. Feleségére pillantott, és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó sejtelmét. Az asszony tekintettel pedig nem csak azt jelezte, hogy eltűnt a leány, hanem azt is, hogy elrabolták azok, kik már sokszor azok a rejtélyes fickók, kik félig vaspáncélos középkori lovagokhoz, félig fekete árnocos bohócokhoz hasonlítottak. Ákos futni kezdett előre, a vatalep felé, majd megijedve magánytól visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlett, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, mely az ő kerítésükre emlékeztetett, Pacsirta esdekelve emelte rá ferde szemét, mint csöndes őrült, és kezét feléje nyújtva kérte, hogy segítsen rajta, úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos épp nyújtani akarta feléje kezét, de eltűnt. Később hiába kereste, nem találta sehol. Kapukon zörgetett, kocsmákban érdeklődött, betért egy gyanús házba is, valami külvárosi bordélyházba, ahol ronda dajnák kinevették és majd megverték. Végre egy műhely félébe ért, melyben több lécsőn kellett lemenni a föld alá. Itt zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem veres úr, hanem holmi gonosz, sunyi ember, ki hivatalos sapkát viselt, bádog számmal, láthatóan mindent tudott már, és rá sem nézett Ákosa, csak a cinkosok közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide, és a homályos benyílóban valóban meglelte leányát. Pacsirta földön hevert, rettenetesen megcsonkítva, kopaszra nyírva, kész szúrásokkal, mezitelen mellén. Holtan? Az asszony csöndesen tetvett a szobában, hogy föl ne keltse alvó férjét. Hallotta szaggatott lélegzetét, mely a kiabálást előzi meg, nézte nyugtalanul forgó fejét a kis párnán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, melyből szív dobogva állati ordítása riadt. Oda ment, föléje hajolt, ujjaival megérintette ura homlokát. Ákos fölült az ágyban. Egy kortyvizet ivott. Szemét tágra meresztette. Még mindig látta az álom alakokat, kikkel már sokszor találkozott, de most is csodálkozott, hogy az ki mindene, s hogy csöndesen élt szegény, álmában így drámai szörnyűségek középpontja. Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette. Felesége a sürgőnyről beszélt. Még nem jött meg? Kérdezte Ákos. Még nem. Erre berregett a konyha csengője. Az asszony fölugrott, szaladt ajtót nyitni. Itt van! Kiáltott és visszajött. Szerencsésen megérkeztem, olvasta. Ákos kezébe vette, és nézte boldogan, hitetlenül.
Szerencsésen megérkeztem, olvasta ő is.
Megnyugodva, mosolyogva, előbb izgalmukon levetkőztek, eloltották a lámpát, mind a ketten elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél.